Köszönjük, Uram, a mai napot, és hálás a szívünk, hogy elkezdünk, Uram, téged keresni ebben az évben is. Köszönjük, hogy sok minden áll előttünk ebben az évben, és hálás a szívem azért, hogy a bölcsesség szellemét hozod a gyülekezetre 2014-ben, hogy az Isten félelem, az Isten szeretete és az abból fakadó hit, Uram, egyre jobban kikristályosodjon. Hálás a szívem azért, hogy amit elkészítettél 14-re, hálát adok azért, hogy megvan a szellemvilágban Isten dicsőségére. Amen. Minden, amit Isten eltervezett, van egy jó hírem, hogy az már készen van a szellemvilágban. Ezért nem kell aggódnod, hogy befutod-e ebbe az évbe azt a pályát, amit Isten eltervezett neked, mert minden készen van. Tudtok erre ámen mondani? Minden készen van, és a hit pedig ezt realizálja. A hit realizálja azt, ami már megvan. Nyertek velem Ézsaiás 32-es fejezetéhez. Dicsőség az Úrnak ezekért a napokért. Ezek különleges napok. Különös, extra, furcsa. Tudod, amikor Isten cselekszik, akkor először a léleknek mindig furcsa. Furcsa. Általában a férfiaknak, magamról beszélek, vannak rigójáik. Például van ez az okni történet. Hogy mindig odacik, ahova akarják. És ugye évtizedek alatt sem tudunk megújulni, vagy megváltozni ezen a területen. Vannak ilyen gyűjtögető férfiak is, nem csak ilyen össze-vissza az okni letevő, és akkor bemész a sufniába, akkor megmutatja, hogy milyen van. Egy 76-os zsiguli önindító, jó lehet az bármire. Egy traktor, kerék, jó lehet az akár sütegetésre, ha majd esetleg Isten ad egy nagyobb telket, és ott a barátomat összehívom. Egy régi varrógép, jó lehet az esetleg, hogyha idősebbek leszünk, és nem lesz pénzünk venni új ruhát, akkor majd megvarjuk a régit, és így sorolhatnám a dolgokat. És Isten azt akarja ebben az évben, hogy ezeket a régi kacatokat kidobd a sufniból, az oknit helyesen tedd be a szennyes zsákba, vagy szennyes kosárba, nem tudom mit van. Tehát ugyanígy vannak ilyen pitiáner dolgaink, amiket Isten meg akar változtatni az életünkben. Ki akarja, hogy dobjuk, és ki merjük dobni. Nehezen válunk meg ezektől, szinte szerelmes lesz az ember a régi ó dolgoktól, meg kell szabadulni. És erre Jézus egy nagy példa, mert tudjátok, Jézus Krisztusnak az evangéliuma az szólt egy nagyon nagy üzenetről. Mi ez? A királyság üzenete. Amen? Ha meglátod, ha megnézed a Szentírásban, nem azt írja az ige, hogy a reménységet hirdette, persze reménységgel teljes volt üzenete, se nem arról tanított, hogy a szeretetet hirdette, se nem arról ír a Szentírás evangéliumok, hogy a hitet hirdette, hanem a királyság evangéliumát hirdette. Elgondolkoztam ezen? Én sokat gondolkoztam ezen, hogy lehet ez. Azért, mert minden szellemi dolog, amikről akár túlzásba visszük a tanítást, például akár szeretet, vagy bármi, áldás, vagy mit tudom én, micsoda, ezek mind a királyságban vannak benne. És ezért hirdette a királyságot. Egyébként a zsidó társadalom, a zsidó hívők, vagyis ők is hittek Istenben, abban az Istenben, amiket te hiszel, sőt, lehet, hogy még jobban hittek, mint mi, azok az emberek tudták és értették a királyságot. Azért hirdette a királyságot nekik, és várták a királyságot. Tehát ezek az emberek nem voltak analfabéták szellemileg, sőt, láttak csodákat, voltak rabbik, akik akár evangelizációs rabbik, tehát mentek városról városra, akik kiűztek démonokat. Ne nézd le az ószövetségi hívőket, és ne nézd le azt a társadalmat, ahova Jézus jött. Az új ébredés, ami fog jönni, ami először megújulás lesz, aztán ébredés, aztán pedig reformáció forradalom, szellemi forradalom, és spirituális forradalom az eklézsiában, az Jeruzsálem központú lesz. És ezt még te se érted, még én se teljesen, de egyre jobban meg fogjuk érteni, mert lesz egy forradalom, egy szellemi forradalom Izraelben is már elkezdődött, a hit már megindult ott is, és óriási szolgálók lesznek Isten egyházában. Ha csak egy rabbi megtér, és megkeresztelkedik szellemmel és vízzel, forradalom lesz, óriási forradalom, szellemi forradalom, ahogyan pár is. Ími igazság szerint uralkodik a király. Mi által? Igazság által. És a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben. Amiről most beszélek, abban ennek nagy szerepe lesz, hogy elkezd uralkodni a király az eklézsiában, és megmutatja, hogy mi az, hogy uralkodás. És ennek van két dolga, két területe, fejedelmek is átveszik ezt az uralkodást, és igazságban és ítélettételben beáll egy helyes ítélettétel. Nem a szem szerint való ítélet, hanem a szellem szerint való ítélet. Ez a szellemek megítélése. nem csak rossz elemek, hanem jó dolgoknak a szétválasztása is a rossztól. Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, adja Isten, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön, és nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, a hallóknak fülei figyelmeznek. A hebehúrgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. Adja Isten, hogy megnyíljanak a szemek, a fülek, és nem nevezik a bolondot többé nemesnek, és a csalárdot nem hívják nagy lelkűnek. Mert a bolond csak bolondot beszél, az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévejgést, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye. A csalárdnak eszközei csalárdak, az ő ánokságot tervel, hogy elvesse az alázatosokat hazug beszéddel, ha a szegény igazat szólna is. De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. Amen. Amen. Ezzel kezdjük ezzel az igével, ez egy óriási üzenet azzal kapcsolatban, hogy a szellemi reformációban benne van az, hogy nem csak önmagában Isten jelenléte lesz jelen az eklézsiába, hanem az új szövetség mintája alapján a templomokban is Isten jelenléte hatalmas módon jelen lesz, és most nem kővárakra gondolok, hanem a templomodban. És ehhez, hogy ez beinduljon, ehhez látás kell, előlátás, prevízió. Tehát előre kell látnod azt, hogy mire vagy elhívva a templomodban. És a templomod azért lett elkészítve, az új szövetség ezért fantasztikus és rendkívüli, hogy mert Isten nem akar templomokban élni, hanem a hús templomokban akar lenni, a szíve templomában. Ez még jelenleg, ez még nem teljesen tudatos az eklézsiában, hogy milyen van, hogy mire van elkészítve a szelleme és a szíve. Ez még nem tudatos. A tudatosság alatt nem intellektuális tudatot gondolok, vagy értek, hanem szellem tudatúságot. Sőt, Pál, ahogyan helyre akarta állítani korintusi gyülekezetét, a saját gyülekezetét, rendszeresen használja ezt a képet, hogy nem tudjátok, hogy a szellem lakozik bennetek, Isten temploma vagytok. Tehát arra, mire tette a figyelmüket, arra, hogy kik ők? Hogy egy új szövetség van, hello, új szövetség van. Hello. Új szövetség van. És ez az új szövetségnek ez a fantasztikus képe, mintája, hogy templomokat készített Isten, papokat készített Isten. Ez az üzenet sorozat, ami ma kezdődött el, ez ráépül arra az üzenet sorozatra, ami már eddig is volt. Miről beszéltünk eddig? A királyságról, így van. De a királyságon belül a papságról nagyon sokat beszéltünk. Vagyis hát nem sokat sajnos. De fogunk újra ebben a sorozatban erről beszélni, a papságról. Miért beszélünk a papságról? Azért, mert addig, amíg valaki a belső önbizalma, a belső önértékelése nem tud fölállni, addig nem is tud hitben mozogni, vagy szeretetben. Mert te nem abból adsz szeretetet, amit kaptál a géneiden keresztül, hanem abból, amit kapsz az Úrtól. Ez fontos, hogy a kereszténység, annak van egy nagyon fontos, úgymond, kijelentés tudománya, kijelentés bölcsessége, az a nagy titok, hogy mi lények vagyunk, függő lények, és a benned lévő szív, újjászületett szív, önmagában az nem áll meg. Önmagában az eltekeredik. Ki tud fordulni, ha önmagában áll? Mire van szüksége a benned lévő szívnek? Igére. Élő igére. És a forradalom akkor kezdődik el, a szellemi forradalom az eklézsián belül, amikor az emberek rájönnek arra, hogy a szíve önmagában megcsalja. Nem bízhatsz önmagában a szívedben. Miben kell bíznod? Az igében, ami a szívedben van, bele öntve, töltve, bele injekciózva. Ez nagyon fontos. Miért beszélek erről? Azért, mert a kereszténység arról szól, hogy megragadod azt, amit Isten át akar adni neked. Nem magadból hozod létre a dolgokat, ez a kegyelemnek az óriási üzenete, hogy nem magunkban bízunk, hanem a ránk áradó dolgokban. A teofániákban, vagy krisztofániákban az a fantasztikus, hogy Isten megjelenik, és már nem csak, hogy a szívbe vedd be valamit, mint amikor olvasod az igét, hanem érzed, látod, megtapasztalod, kis külső benyomásod lesz, vagy megtapasztalásod, vagy világos látásod arról, milyen az, amikor Isten valahol megjelenik. De először, hogy ez megtörténjen, erre várnak egyébként a szigetek, a földön, a gyülekezetek, az egész világ vár arra, hogy Isten nagy megjelenésére, először Isten mindig fölkészíti a népét profétai látáson, profétai prevízión, előre látáson keresztül, hogy ne törjön előre hirtelen, hanem be tudja fogadni fokozatosan azt, amit Isten akar mondani. Amen. És az összes profécia úgy teljesedett be, ha nézed a Szentírásban, akár az Új Szövetségben Jézus szolgálata, hogy mindig voltak előhírnökök, akik föl akarták készíteni a népet arra, hogy befogadják Istennek az akaratát. És először mindig prófitai szó jött, hogy felkészítsék az embereket arra, ami lesz. És a prófitai igében, amit kimondott a próféta, abban már benne volt a jövő. Abban benne volt a jövő. És furcsa volt sokszor, és hirtelen rendkívüli volt az, amit mondtak Istennek a nagy prófétái, akár Keresztelő Jánosra gondolok. De van egy jó hírem, hogy a Keresztelő János szolgálata a legnagyobb, egyik legnagyobb prófétai szolgálat volt, mégis Jézus mit mond róla? Azt mondja Jézus, hogy aki a királyságban a legkisebb, az nagyobb, mint Keresztelő János. Hát adja Isten, hogy ráálljunk ezekre az igékre, az önértékelésünk helyreálljon, és tudjuk meg azt, hogy Isten mit tervezett életünkre vonatkozólag. Dicsőség az Úrnak. Menjünk vissza az igéhez, Ézsaiás 32-höz. Tehát először Istennek prófétai szavát kell meghallanod, és ami elkezdődik benned, az el fog kezdődni aztán később körülötted, és aztán pedig az eklézsián belül. Ezért vissza kell állítani újra azt a fajta egyenes és egyértelmű és egyszerű dolgot, hogy halljuk meg otthon az igén keresztül, hogy Isten mit üzen számodra. Ez a reformáció alapja, hogy újra a megigazultságodra építve meghallod azt, amit otthon Isten akar mondani a Biblián, a Szent Íráson keresztül. És ez két vagy három bizonyságképpen meg lesz erősítve, hogy Jézus tanítja, vagy az ószövetségi proféták. Először újra vissza kell térni ahhoz, hogy meghalld azt, amit Isten mond. És Isten rendkívüli dolgokat fog mondani. Mert ez a korszak, a 2000 év óta, ez a korszak úgy hívja az ige Pál apostol, hogy rendkívüli korszak, a rendkívüli kegyelem kiáradásának a korszaka. Úgy is mondhatnám, a hiper kegyelemnek a korszaka. A hiper hit korszaka és a hiper szeretet korszaka. Nem csak hiper kegyelem van, van hiper hit és van hiper szeretet is. Pár rendszeresen használ ilyen kifejezéseket, hogy mindenen túláradó szeretet, túláradó hit, túláradó kegyelem. Sokszor amit Isten akar végezni, azt rosszul halljuk meg, és rosszul interpretáljuk. Le kell tisztítani a dolgokat, hogy Isten mit akar mondani. Akkor segítesz, Zoli, a PPS-re rámegyünk? A mai üzenetek sorozatában a legnagyobb dolog az, hogy Isten megadja neked a lehetőséget arra, hogy mennyi kompetenciád legyen. Beindítunk egy kompetencia programot, amiről Jézus is tanított. Jézus arról beszélt rendszeresen, hogy mit tud elhozni az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, és hogy milyen kompetenciád lesz azzal, hogy Istennel találkozol. Hát maga például csak egy dolgot mondok, hogy hogyan jön be először az életedbe a kompetencia, mennyi kompetencia, az újjászületés. Azt mondja Jakab is, azt mondja János is, Péter is, de János is, János evangéliumában, János is azt mondja, hogy amikor újjászülettünk, akkor ez ige szült bennünket újjá. Amen. Tehát maga a menny adott egy lehetőséget az életedre vonatkozólag. Hogy mennyi kompetenciát kapjál. A Szentírás használ egy szót a görög, ez pedig a dynamis, vagy dynamai, vagy dynatos, többfajta leképezése van a dynamájnak, az erőnek. És ez az erő, ez nem csak egy térben függő szupererő, mint egy atombomba, ami bármikor fölrobbanhat, és sajnos az a képünk van, a görög gondolkozás miatt, európai gondolkozás miatt, hogy Isten majd jön, és egy ilyen atombombát bedob az eklézsiába, és akkor ezt csak mindenki meggyógyul. Nem, Isten embereket használ. És Isten képesít bennünket arra, hogy rajtunk keresztül dolgozzon. Nézd oda Mózes életébe, emlékszel rá? Amikor Isten fölkente, és mondja neki, hogy menj el, és csináld meg a feladatot, szabadíts meg Izrael népét. Erre mit mond Mózes? Azt mondja, hogy hát én nem tudok beszélni. Közben a világ legnagyobb dumása volt. És Isten jelenlétében ugye összeesünk sokszor, és azt mondja, hogy nem tudok beszélni. Erre Isten nem mondja azt, jó, akkor megcsinálom helyetted. Te csak menjél, csak a kezedet emeld föl. Csak csinálj pár csodát, én majd dumálok helyetted. Nem, mit mond? Hogy képes vagy arra, hogy beszéljél. Én adtam a nyelvet neked, hogy használd a nyelvedet. És amiről itt meg kell állnom, és el kell, hogy mondjam, hogy Isten a nyelvét használta Mózesnek. A természetes részét használta. És ugyanúgy rá kell, hogy szálljon a természetes részedre is az, ami isteni, az a mennyei kompetencia. És el kell ezt hinned, hogy rá tud szállni az életedre Isten jelenléte, és tud használni téged Isten. Mert Mózesnél is így volt. hogy nem egy Gábriel angyal jött le, és ő tette szét a szárnyét, és aztán mindenki kiszabadult ugye az Exodusból, az Exoduskor, az Egyiptom kohójából. Amen. Tehát mit jelent ez a dynamis, dynamai szó? Azt jelenti, hogy képes valamire. Hatalma van, befolyása van, befolyással bír valaki valamire. Elér valamit valaki. Lehetséges dolgot tud elérni az életében. Nagyon sokszor az egyházban azt kérdezzük, hogy miért nem lehetséges ez, miért nem történik ez meg. Önmagában már a kérdés is rossz, hanem vissza kell fordulnod az igéhez, és meg kell értened a királyság titkait. A Máté 13-ban azt mondja például Jézus, hogy néktek adatott a királyság titkai. Néktek adatott a királyság titkai. A titok szó azt jelenti, hogy valami el van rejtve. És azok az embereknek lett odaadva, de el volt még előttük is rejtve. Tehát a királyság az egy titok, az egy elrejtett dolog. És Isten azért akarja átadni neked a titkokat, hogy te neked ott legyen az a lehetséges, ami másnak lehetetlen. Hogy aztán megszabadítsd a lehetetlen dolgokat. Velem vagytok? Értitek? Tehát sokszor azt hiszük, hogy Istennek a dolgai azok nagyon egyszerűek. Elolvasod és már csinálod is. Na ez nem egy mérnöki kohó, vagy egy mérnöki projekt. Tehát a királyság titkai az nem olyan, hogy elmész, mint az iskolában, megtanulod az ABC-t, és aztán megtanulsz írni és olvasni. Ez kijelentés alapú a királyság. Tehát a mennynek kell neked beszélnie dolgokat, hogy megértsd azt, amit Isten is meg akar értetni veled. Minden egyes szabadulásnak az a feladata Isten királyságában, hogy visszaszerezzen bizonyos dolgokat az életedben. Isten visszahozzon dolgokat. És az az igazi kijelentés, amiben benne van a visszaszerzés. A kijelentés tudománya az egy óriási nagy, csodálatos és mindent fölül képzelő, mindent fölül bíráló és mindent fölül író dolog, mert a kijelentés, ha elkezdődik az ember életében, akkor az olyan, mint egy hagyma. Minél mélyebbre haladsz a hagymának a leszedésében, először héját szed, az elsőt, aztán a másodikat, és végül egyre nemesebb, egyre dicsőségesebb, és egyre fantasztikusabb, rendkívüli dolgokat értesz meg az Úrban. A fontos az, hogy te engedd, hogy a kijelentés tovább haladjon az életedben. Lépésről lépésre. Mert a hit is hitből hitbe, lépésről lépésre, hitről hitre megy. És pontosan ekkor van a forradalom a szellemi életedben, amikor azt érzed, hogy többet akar Isten adni. És nyitsz. Nyitsz arra, hogy Isten hangját meghallod. Nyitsz arra, hogy Isten többet adjon neked. Rendkívül dolgokat mutasson meg neked. Bőséget mutasson meg neked. Sokszor nem értettem azt, hogy miért szeretem a tengert nézni, vagy a Dunát, vagy a Balatont. És mostanában kezdem megérteni azért, mert amikor például nézel egy filmet, és látod, hogy egy hajó megy, egy vitorlás, mondjuk a Atlanti óceánon, akkor azt látod, hogy nincs vége az óceánnak. És pontosan Isten is ilyen, egy végtelen Isten. És azt akarja, hogy egyre jobban beleáradj ebbe a végtelen kijelentésbe, ebbe a végtelen szeretetébe, ebbe a végtelen dicsőségébe. Nyitnod kell arra, hogy a végtelen elérjen téged. Hogy csepp legyél a tengerben. Fantasztikus. És a kedvenc járművem a hajó. Azért, mert a hajó megmutatta nekem azt, hogy milyen a szellemi élet. Mármint az a hajó, ami kim van a tengerem, nem az, ami benn van a kikötőbe. Én nem akarok kikötőbe állni. Az én feladatom nem az, hogy horgonyokat tegyek le, hogy el ne mozduljak. Az én szellememnek az a feladata, hogy menjen a széllel, és bele kapjon a horgonyom, a vitorlámba a szél, és tovább vigyen egyik pontról a másik pontra. Be a végtelenbe, Isten jelenlétébe. Amen. Meg is néztem nemrég egy filmet, a Balatonon van egy kék szalag nevű hajós vitorlás verseny, és nagyon sokat tanultam abból, így szellemileg leképeztem. Tudjátok, a vitorlázás nem egy egyszerű dolog. Nem egy egyszerű dolog. Onedin család. És ami nagyon megragadott engem az, hogy az a céltudatosság és az összpontosítás, hogy akár egész évben képesek arra, hogy erre az egy versenyre figyeljenek a kék szalagosok. És az egész hajót egy olyan legénység képezi, akiknek megvannak a feladataik. De ennyit erről, többet nem akarok mondani, nem akarok elvinni a témát, de az, hogy a hajód menjen, ahhoz egy csapatban kell dolgoznod, ugyanis csapat nélkül nem fogsz tudni beérni a célba. És érdekes az, hogy pont egy olyan ember beszélt, aki 2013-ban is győzött visszamenőleg, azt hiszem 11-szer. És nagyon érdekes dolgokat mondott, hogy miért tud nyerni. És 11-szer egy csapat nyert. 11-szer mindig ugyanaz a csapat nyert. Érdekes. Nem véletlen nyert. Ahogy elmondja, hogy miért nyert, az azért nyert, mert ő tudja, hogy kell nyerni. És van mögötte intelligencia, van mögötte erőbefektetés, és van mögötte jövőkép. Én csak egy dolgot hagyd mondjak el, ez egy érdekes dolog. Rendszeresen megnézi azt, ahogyan videóra veszik, hogy hogyan ment végig a kék szalagon, és hogyan ment be a célig. Rendszeresen megnézik ezt a videófelvételt otthon, hogy analizálják a győzelmet, hogy hol lehet javítani, és hol kell megmaradni, és hol lehet tovább fejlődni. Csak ezzel csak azt akarom mondani, hogy a szellemi életben nem csak a múltra kell nézni, és analizálod, hogy milyen jó volt régen, vagy mennyire rossz volt régen, és ebből akarsz élni. Nem csak a jelent kell földolgoznod, hogy jelenben legyen Isten szava az életedre vonatkozólag biztosan, megragadhatóan, egyértelműen, hanem kell jövő is. Jövő, ami tovább tud vinni téged. Amen. Nem csak a jövő vízben, nem csak a jelen víz bennünket előre, hanem a jövő is. Egyébként van egy mondásom, ha van kijelentésed, akkor látsz. Ha látsz, akkor tudsz valamerre haladni. És hogyha haladsz, akkor Isten meg fogja tudni mutatni a következő lépéseket. Tanulmányoztam Ábrám életét. Ábrámnak Isten nem mondta ezt el először Ur-Kasdímba, hogy mekkora nagy kijelentést kap, és üdvtörténelmet ír. Nem mondta azt el, hogy Ábrám magva hány milliárd feldolgoztatatlan, nem tudom hány hívő lesz, nem mondta el szám szerint. Ez nagyon sokat mond nekem, hogy Isten Ábrahámnak Ábrámban hogyan foglalkozott, és veled is így akar foglalkozni. Ábrám ígérete a te ígéreted. Amen. Tehát szabadításba visz be bennünket Isten. Igen, vissza kell térni, és ahhoz, hogy vissza tudj térni, át kell venned a szabadítást. És azt, amit nem látsz, az a szabadítás. Amit nem látsz. Miért fogolj valaki? Mert be van zárva valahova, és nem tud kijönni bizonyos közegből. Lehetőségek nincsenek megadva neki. Nincs megadva neki a képesség, képesítés. Nincs megadva neki az a egzisztencia. Akár lelki, akár szellemi, akár anyagi egzisztencia. Korlátolt. Korlátok vannak. Blokk van rajta. Ez a szabadulás. Kitörni valamiből valamire. És amire kitörsz, az látás. Először nem látsz szabadító utat, azért vagy fogságban. Először nincs látásod arra, hogy van több annál, mint ahol vagy. Vagy nem tudsz látást kapni arra, hogy hogyan tudsz kitörni. Nem így van? Amikor benne vagy egy munkahelyen, és nyomod az igát, mint a mókuskerék nyomod, akkor általában nem ezt mondják az emberek? Hát ez van, nincs több lehetőségem. Ez az ország ennyit adott nekem. De jön az Úr, és ad neked többet. Egy picivel többet. Hogy tovább láss, mint az orrod hegye. És képességet kapsz arra a szabadulásban, azért szabadulás, hogy regenerációt csinálj az életedben. Mi a regeneráció? Helyreállíts dolgokat. Regenerálj dolgokat az életedben. Amikor jön a szabadulás, akkor mindig van benne helyreállítás. Mindig van helyreállítás a szabadulásban. Nem a légüres térbe visz ki Isten, és akkor ott hagy téged, mint egy gyereket, egy 5 éves gyereket, hogy a parkban ott hagynak, a Margit szigeten. Nem, Isten ott van veled, és ad neked lehetőséget, nem csak, hogy egy légüres térbe szabadulj bele, hanem kijelentést kapsz arról, hogy mi a következő lépés, mi a utána lévő lépés. Jézus ezt úgy fogalmazza meg az evangéliumokban, hogy eljött, hogy a sötétségből kihozon emberek, a fogságból, akik ülnek a sötétségben, a foglyokat kiszabadítsa. Ezzel írta le a szolgálatát Galileába. Az én feladatom az, hogy foglyokat szabadítsa ki a sötétségből. Ültek ott az emberek a sötétségben egy ilyen zsákban? Nem. Szellemileg értette Jézus, hogy kiszabadítson embereket valamiből, és átvigyen valamibe. Mi az a valami? A királyság. Amen. A sötétségből a világosságba. Hogyan történt ez a fogoly szabadulás? Belső kép által. Először mindig Isten belülre fog szólni. Sokszor kérjük azt, hogy Isten szóljon, amit hallható módon. Vagy lássak valami dolgot kívülről. Van egy rossz hírem, belül fog Isten dolgozni először. Benned. Benned fog Isten dolgozni. Belülre kapsz egy kijelentést. A belső képbe. A zsidó levél 11.1-ben ugye van a hit definíciója. Aztán a zsidó levél 11 második fejezete azt mondja, hogy ezáltal szereztek jó bizonyságot a régiek. Emlékeztek rá erre az ígére? Mit kaptak? Bizonyságot. Hova kapták a bizonyságot? A szellemükbe, a szívükbe. Ezzel szereztek jó bizonyságot. Ezzel vettek át jó bizonyságot. Mi a bizonyság? Tanúskodás. Tanúskodik a szellemeddel, szíveddel Isten. A hit által. hogy mi az, amire Isten odaadta a lehetőséget, a kompetenciát az életedre. Belül kell látnod, belül kell fölállnod. Valaki azt mondta, először mindig belül kell fölállni, hogy kívülről fölálljál. Mindig belül kell először fölállni, hogy kívülről fölálljál. Mindig belül kell megkapnod, hogy aztán meglásd magad körül a dolgokat. Először Isten belül dolgozik. Igen, igen, láttad az Ószövetségben, rengeteg ember hallott Isten hangját kívülről, megjelent, angyal, stb. Az Új Szövetségben nem így dolgozik Isten. Persze, látod az abcselben, hogy Isten angyala megjelent Pálnak, megjelent többször, megjelent aztán ilyen látomásokban, Péternek, stb. De nem erre tesszük hangsúlyt, mert Péterék is ritkán kapták meg ezeket a orbitális kijelentéseket. Ma Isten a Szentíráson keresztül belül akar téged elérni. Ne várj ki külső dolgokat, ne várj külső segítségeket. Kezd el az Isten igét olvasni. Ez a csodáknak a könyve. Azért van leírva, és Isten azért találta így ki ezt az új üdvtörténeti rendet, hogy az igét odaadja neked. Azért találta ki Gutenberg a nyomtatást, hogy legyen Bibliánk. Ez mind erre van kihegyezve. És onnantól kezdve volt például ipari forradalom, hogy elkezdték a Bibliát olvasni. Az hatása volt egész Európára az, hogy az emberek elkezdték az igét olvasni. Az Isten igéje ilyen hatással tud lenni. Forradalmat tud csinálni Európában. Senki nem hisz az európai szellemi reformációban. De hidd el, hogyha emberek belül megváltoznak, kint Svédországban, Norvégiában, Finnországban, németeknél, forradalom lesz. Ha megtér egy miniszterelnök, akár a német, ugye apukája pont lelkész, ez a hölgy, megtér a jelenlegi kormányzó, vagy megtérne Angliában valaki, abban a pillanatban reform történne. Reform. Csak egy embert, egy fontos embert Isten kapjon el. Csak egy fontos embert, és az el tudja mondani a többi fontos embernek, hogy Jézus él, és föltámadt a halálból. Ez a szabadulás. Azt, amit kapsz szabadulást, abban, ha mozogsz, másokat is meg fogsz tudni szabadítani. Mert amit van, azt tudod továbbadni. Amiből beszélsz, ha benne van a szabadság szelleme, szabadságot fog hozni mások számára is. A foglyokat hoznak létre, a bűnösöket hoz létre, a szabadság szabad embereket hoz létre. Jézus miért jött? Hogy szabaddá tegye a foglyokat. Hogy szabaddá tegye a foglyokat. Free. Free, free, set me free. Don't worry, be happy. Tehát belső képből építkezünk. A belső kép a metanoia, a gondolkozásmód megváltozás. Hogy kidobod végre a régi unalmas dolgaidat. A régi önindítót, a zsiguli önindítóját. És az oktit pedig oda teszed, ahova való. Ha megváltozik a gondolkozásmódod, akkor megváltozik a járásod. Ezt mondja az ige, amikor például mondja az ige, hogy szellem szerint járjatok. Miért tudsz szellemben járni? Azért, mert megváltozott belül. Mert arra mész, amerre a szíved hajt. Ez egy ószövetségi törvény. Ha a szíved elhajt, rossz irányba, arra fogsz menni. Ne fogjuk mindig az ördögre a dolgokat. Sokszor az ember szíve hajtja el rossz irányba. Ma jelenleg óriási nagy változás van szükség, hogy belül az emberek önértékelésükben meggyógyuljanak. Mert ha nem tudod azt, hogy ki vagy Krisztusban, nem várhatod azt, hogy uralkodsz. Akkor a pszichét fogja megragadni ezt az uralkodás témáját, és aztán leuralsz bennünket, milyen kidobunk. Tehát, hogy az Istennek az az akarata, hogy ne engem uraljál le, meg nem az anyádat, meg az anyósodat, meg nem a feleségedet, hanem az az Isten akarata először a szabadság leuraljon téged. Szabad ember legyél belül. Amen. És ahogyan megváltozik a gondolkozásmódod, a járásod is megváltozik, és a kommunikációd végre megváltozik. Na, hagyjuk ezt a témát. Ez túl intim terület. Halleluja. Tehát mit jelent a kompetencia? A kompetencia azt jelenti, hogy megtanult vagy elsajátított emberi vagy bibliai ismeretek alkalmazásán túli erő. Mennyei képesség, majd adottság. Ezt még egyszer felolvasom. Ezt én írtam ezt a mondatot. Komplikált, ahogy a Csia Lajos is és a Tóth Lajos is mind a ketten komplikáltan fogalmaznak. Megtanult vagy elsajátított emberi vagy bibliai ismeretek alkalmazásán túli mennyi képesség, majd adottság. Na nézzük ezt a megtanultat. Ma az eklézsia abban hisz, ha elmegy egy bibliaiskolába, akkor majd nagyon érett ember lesz. Ez nem működik. Elmúlt évtizedekben ez bemutatta ennek a hatását, hogy attól függetlenül, hogy ad némi alapot az emberek életében, ha nem vesznek át szellemit, azaz az ige, az nem oltja be az isteni dolgokat az ember szívébe, majd a lelkébe, egy fittyet sem, egy pengőt sem ér, egy 10 fillért nem ér az a bibliaiskola. Általában úgy épültek fel a bibliaiskolák, hogy pásztorok megbíztak embereket, akiket arra kértek, hogy csináljanak bibliaiskolát, mert ő már aranyos, odaszánt, rabszolga. És ez az aranyos odaszánt rabszolga elment egy bibliaiskolába, és megcsinálta, leadta, akár értelmes ember, nem csak középiskolai végzettsége, hanem mondjuk van egy főiskola végzettsége, jól néz ki, normális ember, nem böfög, stb. Betették az alapozó bibliaiskolába, és akkor leadta az alapozó anyagot. Testvérem, önmagában ez nem fog tudni felnöveszteni. Mert nem az növeszt föl, hogy egy kedves ember, intelligens ember tanít, hanem az, hogy valakinek van valamihe, és azt átadja. Titka van, és ki van jelentve. Nem véletlenül mondja például a diakonusi feltételben az ige, hogy akiknél megvan a hit titka, tiszta lelkiismerettel. Na, nem egy gátlástalan ember, hanem még hite is van. Ugye ez furcsa, hogy valaki hite van, és nem gátlástalan. És ezen kívül pedig a hit titka van nála. Figyelj, mert a sorok között lehet olvasni nálam is. A mennyi képesség, egy bölcs rabbi mondta egyszer, hogy egyszer majd eljut Izrael odáig, hogy nem csak a fekete betűket olvassa el, hanem a fekete betűk között jövő fehér részeket a Tórából. Hú, komplikált, mi? Tehát, igen, valaki mondta a héten nekem, hogy föl kell dolgozni a kereszténységnek arra, hogy arra van elhív, hogy gondolkodjon, és nem arra, hogy butuljon. Nem ökröknek vagyunk elhívva, hanem bárányoknak. Tehát az Istennek az a terve, hogy az elsajátíts dolgokat, és Isten föl fogja használni az emberi tulajdonságokat is, és a tanult emberi tulajdonságokat is. Mózes a világ egyik legkiválóbban képzett embere volt. Pál szintén, Dániel szintén. Tehát Isten nem egyetemi zseniket akar önmagában használni. Tehát nem az a lényeg, hogy minél több diplomád legyen, és akkor Isten majd Istennél alkalmassá válsz, de Isten fölhasználja ezeket a dolgokat, hogy némi intelligencia legyen benne, de mondjuk tudj köszönni az egyházban. Szó szerint igen, meg legyen normális készfogásod. Tehát a megtanult, vagy elsajátított emberi, vagy bibliai ismeretek alkalmazásán túl, direkt azt hittem, alkalmazásán túl, tehát ezen túl, mennyi képesség, majd adottság. Mi a kettő közötti különbség? Van úgy, hogy Isten megjelenik egy ember életében, és adhat neki akár egy proféciát a másik emberre. Úgy, hogy például nem pásztor. Ugye hiszünk ebben, bár ilyet még nem látunk. Most viccelek. Tehát Isten adhat neked valami mennyeit. De ez még nem biztos, hogy ez adottságoddá válik. Mert a kenet olyan, az Isten jelenléte olyan, hogy egyszer csak rászáll egy emberre, és elkezdi őt tanítani. És egy idő után, hogyha együtt tudsz mozogni Isten jelenlétével, akkor az megszokottá válik, tehát Isten szereme rendszeresen ugyanazt meg tudja csinálni a következő időszakban is. Ilyenek voltak például látók, hogy nem csak egyszer láttak, hanem folyamatosan egyre jobban és jobban tágult előttük a tér, sőt, aztán akit Isten kiválasztott, Krisztusról való kegyelemről is tudott profétálni. És beleláttak a jövőbe. Például, ha valaki elkezdi tanulmányozni az igét, és istenfélő, és ezt az istenfélelmet, és az ige ismeretet összevegyíti, és elkezdi és Isten igéje szerint élni, egy idő után megjelenik nála például az értelem. Értelmes ember lesz. És aztán pedig, hogyha ezt tovább folytatja, a gyülekezetben ez meglátható lesz, és a gyülekezet azt fogja mondani, ismered mondjuk a Gipsz Jánost. Persze, a Janikát ismerem. Tudod, azt az értelmes gyereket. Igen, igen, ő nagyon értelmes. Mindig olyan értelmes, olyan jó dolgokat szokott mondani, olyan értelmes tanácsokat. Tehát megjelent az életében az értelem. És az az emberről azt fogod mondani, hogy ez egy értelmes ember. Mert önmagában, aki vagy Krisztusban, a fölnőtt szellemben, te meg fogsz határozni egy milliót, egy területet, ahol téged Isten beleoltott, beletett oda, mint egy ilyen kapocs. És aki vagy, az onnan lehet tudni, ki vagy, amit hordozol magadban Krisztus képűségből. És hogyha te Istennel jelenlétében átveszel dolgokat, akkor az meg fog jelenni, és meg fogjuk látni azt. És az leszel, akit hordozol, vagy amit hordozol. Azonosulsz, és egyé válsz azzal, amit kaptál az Úrtól. És hogyha például te egy szellemben becsületes ember vagy, de a becsületességedet nem önmagában az elkölcsiség határozza meg, hanem a Szent Szellem jelenléte egyre jobban adoptálja, átviszi azt, ami isteni, és egyre jobban a természetben megjelennek a Szent Szellemnek a dolgai, akkor azt látni fogjuk, és azt fogjuk mondani, hogy ez egy ilyen ember. És meg fogjuk határozni, szelíd ember. Mert tudjuk, hogy ő egy szelíd ember, és látjuk, hogy nem azért szelíd, mert agyonütötték őt, és úgy tért meg, és meg van nyomorodva lelkileg, és egy szerencsétlen istenverése, ahogy szokták mondani a magyarok, hanem azért olyan ember, mert a Szent Szellem megváltoztatta őt. Mert egy dühött állat volt, mikor idejött, és aztán Isten megváltoztatta, egy nagyon szelíd emberé lett. És azt hordozott magadba azt a jegyet. De ugyanúgy vannak a szellemi oldalról, nem csak az etikai, erkölcsi oldalról vannak ezek a hordozási dolgok, hanem a szellemben is, amikor megjelennek ezek a dolgok, ez a kompetencia, hordozni fogod. És kompetens leszel dolgokban. Mondok még valamit. Például van egy ügy, és valakinek történt egy nagy problémája, akkor te nem azt fogod mondani, vigyük a főpaphoz, vagy vigyük a Lajos atyához, rohanjunk hát, ha valamit fog mondani a Lajos atya, vagy a Ferenc atya, hanem akkor te azt fogod mondani a feleségednek, barátodnak, imádkozzunk. És akkor abban a pillanatban lesz benne egy biztonságérzés. Igen, ha most imádkozunk, Isten meg tudja oldani ezt az ügyet. Vagy azt fogod mondani, ne imádkozzunk, mert neked meg kéne tanulnod azt, hogy ezt el kell menni dolgozni, és utána kéne valamit változtatni az életedbe. Tehát Isten fog tudni adni akkor egy olyan erőt beléd, hogy ha azt kimondod, figyelj, de nem dolgozol, akkor miért sírsz? Menj el dolgozni, aztán majd sírjál. Nem? Egyértelmű? Értitek, mit akarok kifejezni? Belül bizonyos leszel. És ezzé leszelt. Vannak ilyen minták például, hogy elmentek Filiphez, és ott volt két hölgy. És azt mondja a Szentírás róluk, mit mond a Szentírás a két hölgyről, Filip két lányáról? Hogy profétáltak. Tehát ott volt a profétaság szelleme. És aki bement abba a lakásba, és együtt imádkoztak, föl tudta gerjeszteni a Szent Szellem bennük ezt az adottságot, és rendszeresen profétáltak. Mert Istennek az ajándékai megbánhatatlanok. És ha erre figyelsz, és hű vagy hozzá, az föl fog nőni benned, ha van egy olyan közeg. Ha nincs, ha egy ilyen analfabéták között vagy szellemileg, vagy szellemi impotensek között, nem lehet kiábrázoló, nem tudsz felnőni. Ez fontos. Amilyen közegben vagy, az a közeg meghatároz téged. Ezért fontos a szabadság, a szellemi szabadság. A szellemi szabadság, hogy egy olyan közegben nőjön föl az ember, ahol az lehet, akivé Krisztus akarja tenni. A kegyelem és a megigazultságon működik ez a dolog, ez a kompetencia, a kegyelem és a megigazultság két pillérén. Az uralkodás is ezen működik, gyertek a Róma 5-höz. Azért fontos volt ezt elmondani előre, hogyha ma használom ezt a szót, akkor mit értek ez alatt? Tehát az erő kompetenssé tesz téged. Az erő a természetes adottságaidon fölül képessé tesz dolgokra. Az erő által elérhetsz dolgokat, és megváltoztathatsz dolgokat. Az erő arra képesít, hogy felhasználja a személyedet. Amiképpen Mózes például, hogy azt mondta neki Isten, van nyelved, kezdj el szólni. És addig, amíg ő ezt át nem értékelte, és belül el nem hitte ezt, addig Isten az erőt nem tudta rajta keresztül megnyilvánítani. Addig, amíg ő nem mondta azt, igen, amen, tudsz használni, és a te erőd által szellemi komponenseket nyomsz belém, addig Isten nem tudott rajta keresztül csodákat tenni. És mi történt utána? Ketté tudta választani a vörös tenget rajta keresztül Isten. Tehát ezzel bizonyítani akarta Isten, ha valaki beáll abba az elhívásba, ami az övé, Isten képessé teszi arra, amit ő nem képes megcsinálni emberi erővel. Róma 5:16. És az ajándék nem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből tett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből való igazulásra. Mert az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Van olyan fordítás, aki azt mondja, ez az uralkodás szót, hogy királyként uralkodnak. Mi az uralkodásnak a két pillére, ez ige alapján, kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Miben? A kegyelem és a megigazultság ajándékának bővölködésében részesültek. Fantasztikus. Tehát ez bővölködést hoz. Bővölködést. Milyen bővölködést? A kegyelem által való bővölködést és a megigazultság által való bővölködést. Pál használja ezeket a szavakat, ezeket a bővölködés szót, túláradó, több, mint elég, több és több ember elmével föl nem fogható, túlcsorduló. Nagyon szereti ezeket a hiperszavakat. És itt azt mondja az ige, hogy az uralkodunk azáltal, hogy megértjük a kegyelmet, és megértjük a megigazultságot. És mit hoz ez? Ajándékot. A megigazultság ajándékát. Hoppá, hallod? Olvasod? Te a Bibliában is az a szó, hogy ajándék? Tehát a igazság ingyen ajándékában részesültek bővölködés által. Amen. Bővölködnek ebben az ajándékban. Egy másik fordítás ugyanezzel kapcsolatban. Tehát Isten azt akarja, hogy a több, mint elég legyen az életeddel kapcsolatban. És azt, amit eddig megértettél a kegyelemben és az igazságosságban, azt túlhaladja ez a korszakod, és sokkal te jobban kiáradjon a megismerés, a kijelentés ezen a két területen. Miért? Azért, hogy tudj uralkodni. Azért, hogy tudj uralkodni. Az uralkodás alatt pedig azt értem, hogy ki tud nyúlni szellemi módon. Ámen, tudtok erre mondani? Van miért uralkodnod? Vannak olyan területek az életedben, ahol Jézus Krisztusnak úrrá kell lenni, és meg kell változtatni dolgokat? Akkor rólad, és neked beszélek ma, 17. És az ajándék nem úgy van, mint ahogy az egyetlen vétkező által történt, mert az egyik esetben az ítélethozatal egyetlen bűn miatt károsztató ítéletre jutott, egyetlen bűn miatt károsztató ítéletre jutott, ez a bűnnek a reakciója, a bűnnek a szellemi DNS-e, míg másfelől az ajándékba kapott kegyelem sok bűnből fölmentő ítéletre. Amen. Dicsőség az Úrnak. Hiszen ha egynek a vétke miatt egyetlen egy által uralomra jutott a halál, akkor sokkal inkább uralkodni fognak az életben, itt az élet szó, ez természet fölötti élet, az egyetlen egy Jézus Krisztus által azok, akik befogadják a kegyelemnek és a megigazulás ajándékának túláradó bőségét. Még egyszer felolvasom ezt az igét. Ne idegeskedjetek amiatt, hogy többször felolvasok ugyanazt az igét, mert nem rólam szól, hanem az igéről szól a prédikáció. Ezért neked mindig kell türelmesnek lenni önmagad életére vonatkozólag is, mikor otthon olvasod az igét, és adj időt, hogy az ige belemenjen a szívedbe, gyökeret verjen. Ehhez viszont rendszeresen kell olvasnod, és elmélkedned az ige fölött. Mert ezt nem tudod megspórolni, hogy szellemi emberré váljál, hogy föntartsd az áldást, amivel Isten megáldott téged. Mert az ige tart fönt téged. Az igéhez való viszonyulásod tart fönt téged. Inkább így helyesebben. 16-os verszak. És az ajándék nem úgy van, mint ahogy az egyetlen vétkező által történt. Tehát azt mondja itt az ige, hogy az ajándék, hogy te benneked legyen kompetenciád Istentől, isteni ajándék jön a szellemedre, lelkedre, szívedre. Ez nem úgy van, mint a bűneset. Differenciál dolog. Isten nem úgy dolgozik, mint a bűn. Amen. Tehát Isten nem úgy dolgozik, mint a sátán. Nagyobb, túláradó, bővölködőbb az ő dolga. Ezt meg kell értened, mert hozzászoktunk a bűnnek a leképezéséhez. Viszont hozzá kell szoktunk a természet fölöttibe, hogy Isten hogy dolgozik. És még mindig nem vagyok ideges, pedig kiabálok. De kompenzálom magam. És az ajándék nem úgy van, mint ahogyan az egyetlen vétkező által, mert az egyik esetben az ítélet hozatal egyetlen bűn miatt károsztató ítéletre jutott, melyik ez a bűn? Ez az Ádám bűne. Rögtön jött az ítélet, míg másfelől az ajándékba kapott kegyelem sok bűnből fölmentő ítéletre. Amen. Hiszen ha egynek a vétke miatt, ez Ádám, egyetlen egy által uralomra jutott a halál, akkor sokkal inkább uralkodni fognak az életben, sokkal inkább uralkodni fognak az életben. Mondd velem együtt. Sokkal inkább uralkodni fogok én az életben. Amen. Az egyetlen egy Jézus Krisztus által azok, akik befogadják a kegyelemnek és megigazulás ajándékának túláradó bőségét. Akik befogadják a kegyelem ajándékának. Szó szerint karizma szó van ott. Maga a kegyelem és a megigazultság is karizma. Mennyei érték, mennyei javadalom, mennyei jóság. Nem földi, nem intellektuális tudás. Meg fogjuk fordítani a dolgokat, és nem az intellektualizmusra építjük a hitedet, hanem erre a karizmára építjük a hitedet. Aki vagy, mert pontosan a kegyelem és a megigazultság az beléd hatol. Tudod, mi a megigazultság? A természet felettibe való mozgásodnak az alapja, ez a megigazultság. Ez által tudsz a megigazultságodból, tudsz csak a természet fölöttibe mozogni. Ez határozza meg, aki vagy, a megigazultságod. És a kegyelemnek az átvétele. A kegyelem. Mit jelent a kegyelem? Egy olyan plusz Istentől, olyan meg nem érdemel plusz, ami által elér téged Isten, és elérsz dolgokat az életben. Ez a kegyelem. Ez tart fönn a kegyelem. Ez tart fönn, hogy szellemvilágban benne maradjál. Ingyen ajándék, ingyen. Át kell állni a rabszolgaságról. Ugye volt egy film, egy sorozat régen, ami az én pici voltam. Az volt a címe, hogy Rabszolgasors. Igen, emlékeztek rá? És azt hiszem, hogy hívták annak a főszereplőjét? Leon Szíjú, ez az. És volt még ez a hölgy, Izaura, ez az. Na, kedves Izaurák, aranyos Izaurák, meg kell szabadulni ebből. Tehát az kereszténység nem arról szól, hogy Leon Szíjúval harcolunk, és aztán majd egyszer felszabadulunk. Mikor vége lesz a sorozatnak? Sőt, gyűjtünk Izeurára, hogy szabaduljon már föl, vagy segítsünk neki valahogyan. Nem, nem, az uralom pont arról szól, hogy te igénybe veszed azt, hogy te már szabad vagy, és a szabadságodból nyúlsz ki, és a szabadságodat két dolog mutatja meg, a kegyelem és a megigazultság. A megigazultságot is úgy is tudom megfogalmazni, mi a megigazultság. Istennel egy olyan kapcsolat, amiben beleteszi Isten a szívének a vágyát a szívedbe. Ez a megigazultság. Elmondja azt, hogy mire vágyik, és megoszta az ő vágyát veled. Ez a megigazultság. Azt mondod, hogy melyik ígére alapozom ezt. Emlékeztek a Róma 5:1-re? Ott van leírva ez. Mivel tehát igazakká lettünk hitből, békességben élünk az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által hitben szabad bejárásunk van ahhoz a kegyelemhez, amelybe bejutottunk. Amen. Ez egy más fordítás. Ez a megigazultság. Az atyával, a faterral kibékülsz. És a békesség az bevisz téged, szabad bejárásod lesz oda, ahol Isten jelenléte van. És ott Isten elmondja a titkait számodra. Mert Isten nem néma. A közösség azt jelenti, hogy kommunikál Isten, és te hallod. Ez a közösség. Akármennyire akart elítetni az egyház, hogy te nem hallhatod Istent, belül a szellemeden keresztül hallhatod Istent. És pontosan ez a lényeg. Ha nem hallod Istent, akkor figyelj, állj le. Azt tudom mondani, hogy lassíts. Ülj be, hallgasd a királyság evangéliumát, hogy meghalt az Isten akaratát. Lassíts. Hallgasd a királyság evangéliumát, hogy meghalt Istent. Lassíts. Ülj le, hallgasd a királyság evangéliumát. Jézus 30 éven keresztül hallgatta az atya üzenetét, és csak utána lépett ki. És nagyon érdekes az, hogy 2000 éve közben jár. 2000 éve közben jár azért, hogy te meghalld azt, és meghalljam én, amit ő akar közvetíteni. Közben jár, benne van egy szolgálatban. Mi a közbenjárás lényege? Hogy közösséget hozzon a főpap vele. Közösségbe hozzunk. Nem csak azért jár közben, megvegyem az új autómat, hanem azért jár közben, hogy közösségbe lépjünk vele, és kommunikáljon Isten velünk. És mi meghalljuk a kommunikációját. Ez a kegyelemre és a megazdultságra alapozódik. Amen. Na, miről akartam beszélni? Halleluja. Nézzük tovább az igét. A kegyelem az újjászületés által tudást, tapasztalatot és személyes adottságot fog közvetíteni. Tudást és tapasztalatot a kegyelem. Tudást és tapasztalatot. Ugyanis a kegyelem informál téged. Beszél a kegyelem. Üzen a kegyelem. És a megigazultság is üzenni fog. Belül azt fogod érezni, hogy bizonyos dolgokban méltóvá vagy téve. Belül a szelemedben, a szívedben, a lelkedben meg fogsz gyógyulni. Mert a megigazultság és a kegyelem helyre állítja az embert. Olyan nincs, hogy valaki kegyelem alatt van, és hisz abban, hogy Isten megigazította, és soha nem tud helyreállni alapvető érzelmi elutasítottságokból, embertől való félelemtől, vagy akár lázadásból. Ilyen nincs. A kegyelem képesít arra, hogy meggyógyulj belül. Meg a megigazultság is képesít, hogy meggyógyulj belül. Hogy nyitottá válj Istenre. Erre azt mondod, hát én kicsit félek Istentől, és én értem, amit mondasz, Lajos, de hát ez olyan távoli nekem, még ebben nem tudnék ebben mozogni, mert ez nekem új, vagy ez nekem régi, de mégse értem, stb. Nem tudom, mit magyarázol magadba. Minél jobban átveszed azt, hogy ki vagy az igazságon keresztül, és hogy bemehetsz az atya jelenlétébe, annál jobban belül meg fogsz gyógyulni. Nem fog tudni kiáradni Isten jelenléte rajtad keresztül a családodba, amíg nem hiszed el, hogy benned mi történt a megigazultság és a kegyelem által. Nem lehet rohanni ezen a területen. Tehát nem úgy volt, hogy Mózes berohant Isten jelenlétébe a csipkabokorba, halleluja, itt vagyok, halleluja, rázd Uram, rázd, igen, érzem, oké. Hol a folyó, vagy mi a Duna, vagy mi az, Vöröstenger? Tehát ez Hollywood, testvérem. Ebből gyere ki, jó, ez a világ. Hanem le kell állni. És ott utána Isten jelenlétében, aztán 40 évig elgondolkodott a dolgokról. Aztán pedig a csipkebokor, és aztán csipkebokor után Isten fölépítette Mózest. Halleluja. Nézzük ezt a kijelentett tudást. Efézus 3-hoz gyertek. Hogyan jön a kompetencia? Pál apostol alapján. Efézus 3. Hogyan érted meg, hogy képes vagy bizonyos dolgokra Krisztusban? Az Isten igéje alapján. Efézus 3. 1. Ezért vagyok én Pál, Krisztusnak fogja téretetek a pogányokért. Mi ő Krisztusnak? Fogja. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, amelyet nekem adott a ti érdeketekben. Engedjétek meg, hogy egy másik fordítást ugyanúgy felolvassak. Tudjátok, nem az a lényeg, hogy valamit értsél, hanem valamiben higgyél. Tudjátok, hogy hány dologban mutat rá az Úr mostanában nekem, hogy azt mondom, igen, Uram, értem, igen, ez a baj, nem hiszel benne. Efézus 3.1. Pontosan azért vagyok én, Pál, Krisztus Jézus fogja térettetek a nemzetek közül származókért, ha ugyan hallottatok arról a Isten kegyelméből származó megbízatásról, amely nekem adatot a ti érdeketekben. Amen. Mit kapott Pál? A kegyelem megbízatását. Károli úgy fordítja, ahogy olvastam, hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, amelyet nekem adott a ti érdeketekben. Amen. Mi ez, ha nem kompetencia? Ez kompetencia. A mennyből származó kompetencia. Amen. És mi adta neki? A kegyelem. Tehát a kegyelem több, mint a bűneltörlés. A kegyelem erő arra, hogy véghez vidd azt, amit Isten akar rajtad keresztül az életedben. A kegyelem a természet fölöttiből jön, ezért természet fölöttire képesít téged. Velem vagytok? Amen. Mondj egy nagy áment erre. Amen. Tiéd a kegyelem. Ennyi a kegyelem. Amen. Ez a hiperkegyelem. Ami nem csak arra ad megbízatást, hogy össze-vissza beszélj, hanem arra, hogy tudd, hogy ki vagy Krisztusban. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, amelyet nékem adott a ti érdeketekben. Hallottam, Pál. Mondd tovább. Mert kinyilatkoztatás alapján ismertette meg velem a titkot. Mit? Mit? Titkot. Miről beszéltem? Titokról? Halleluja! Ő is tudta a titkot. Én is tudom a titkot, és te is tudod a titkot. Yes! Igen! Igen! Le van leplezve előttünk a titok. Halleluja! Ezt külön kegyelem. Tegnap beszélgettem valakivel. És óriási kegyelem az, hogy Isten kinyilatkoztatta az evangéliumot nekünk. Hatalmas kegyelem az, nemrég láttam a világ legszegényebb negyedét. A világ legszegényebb negyedét. Tévén keresztül, nyugi. A tévén keresztül. A BBC Entertainment nevű adon keresztül. És megmutatta, hogy Nairobiba körülbelül 1 millió ember egy sűrű masszában él. 4 négyzetkilométer területen. És mutatta azokat az embereket, hogy mi folyik, nem mondom el. De utána lekapcsoltam a televíziót, és egy félren keresztül hálát adtam Istennek, hogy nem oda születtem, hogy gyülekezetbe járok, hogy megváltott az Úr Jézus vére. És nem azon kell gondolkodnom, hogy másnap mit adok a gyerekemnek. Mert annyira nincs semmi, semmi nincs. Se munka, se lehetőség, se reménység. Csak az a bungaló. 4 négyzetkilométeren 1 millió ember. Mintha Budapest fele egy ekkora területen élne. Nincs csatorna, a falu között van mi, az városrész közepébe megy a csatorna. Nincs televízió, nincs semmi nincs. Nincs. Egy bungaló van, beesik az eső, a patkányok éjjel bejönnek, meg a férgek, meg a csótányok, meg a róka, meg a nem tudom micsoda. Tehát egyszerűen nem oda születtél. Ez kegyelem. Kegyelem. Dicsőség az Úrnak. Sokszor jó megnézni azt, hogy mi folyik máshol. Hogy aztán értékeld ezt az országot, amit ugye sokszor lehúzunk. Testvérem, itt nincs szegénység. Valaki fölhívott Kolumbiából, és azt mondta, ide figyelj, Lajos, voltam veletek Ózdon, én elvittem egy pár családot haza, akkor azt mondtam, hogy ennél nincs rosszabb. Kijöttem Kolumbiába. Testvérem, van rosszabb. Azt mondta, nem bírtuk elviselni a feleségünkkel, hogy ne adjunk. Mert azt mondja, ezt már nem bírtuk elviselni. Olyan nyomor van Kolumbiában. Argentinában is nagyon nagy nyomor van. Argentina fővárosa, Buenos Aires közepén van egy nagy nyomornegyed. Láttam a televízióban, mutatták. Egy nagy nyomornegyed. Ott, ahol ébredés volt. Egyébként pont a Palitól hallottam ma, hogy Bokros azt mondta, kim volt nemrég Argentinában, Bokros Lajos, és nem tudom, tudjátok-e, azt mondta, hogy ha igaz, hogy ezt a rezsicsökkentést onnan vettük. Jelenleg Argentinában áramszünet van rendszeresen, aztán generátorokat vettek, hogy fönntartsák az áramot a családok, a vállalkozók, benzinnel megy az agregátor, utána benzinválság jött. Egy hölgy jelenleg a miniszterelnök, és nagy imádkozás van most Argentinában is, gondolom, hogy valami történjen, mert leszakadóban van Argentina. És ott van sok hitel nekik is. Az egész világ válságban lesz, pláne azok a részek, ahol rossz gazdasági szerepállás van, és a mi feladatunk az imádkozni az országért, hogy ne legyünk még nagyobb nyomorba. Mert lehet még nagyobb nyomorba lenni. Tehát neked hinned kell, hogy Isten meghallgatja az imáidat. Tehát neked van kompetenciát a mennybe. Ábrám, Mózes, Pál, ezek mutatják azt, hogy Istennel milyen közösségben lehetett lenni, és Istent mire tudták rávenni. Tehát vége van annak a korszaknak, hogy arról beszélsz, hát én nem tudom, hogy ezt lehet-e imádkozni. Egy idő után imádkozni fogsz mindenért, és majd is eldönt, hogy melyik a jó, melyik a nem. Vége van ennek a korszaknak. Hát nem tudom. Lehetséges-e? Ha majd olyan szegény embereket látsz, hogy nem tudom mit enni, akkor fogsz imádkozni. Hidd el a dolgokért, amiket eddig nem hittél. Mert a kolumbiai testvér is van dolgokért kezdett el imádkozni, életében nem gondolta volna, hogy ilyen szociális érzékenysége lesz, még meg nem látta azt a nyomort. Az amerikai egyház van nagyon nagy bajba, de erről többet nem maradt, nagyon nagy a gazdaság jólét. Egyébként Szodomával kapcsolatban Ézsaiás ezt profétálja. Azért volt olyan annyira Szodoma bűne nagy, mert egzisztenciálisan túl jó módban voltak. És nem segítettek a szegény. Hát kihult a szívükből a szociális érzékenység. Mondok egy proféciát időzőjelben. Nézd meg, hogy a gyülekezetednek mennyire az érzékenysége a szegények, elnyomottak, hátrányos helyzetűek felé, vagy a szívedet nézd meg, ott tartasz. És néhány ember az egyházban Szodoma felé hajlik a szíve. Szodoma felé hajlik a szíve. Azért nem érzékeny. Mert Szodoma elvakította a szívét. Ez a korszak, a 2014-es korszak, az áttörés korszaka, a kairosz időszak korszaka. Azaz, hogy megvan nyílva az lehetőség arra az idő, hogy gyűjtsünk és átváltoztassunk dolgokat. Még nem késő. Amen. Visszatérve az ígére. Hogy tudnélik, kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, az szerint, amint azt elébb megírtam röviden. Még egyszer. Mert kinyilatkoztatás alapján ismertette meg velem a titkot, ahogy erről fentebb röviden írtam. Folytatom tovább a 4-es verszakot. Amelynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem Krisztus titka felől. Másik fordítás, 4-es verszak. Ha elolvastátok, megérthetitek belőle a felfogásomat Krisztus titkáról. Amen. Idáig. Tehát, itt ebben a szószeretben, nem jön ki a Károliban, de az Erezében kijön, járj utána, a dynamai szó van, az a szó, amit használtam az elején, ez a szó, képes valamire, hatalma van, befolyása van, ér valamit, lehetséges dolog. Ez a szót használ itt Pál, úgy is lehet ezt fogalmazni, amelynek olvasásából megérthetitek, tehát képesek vagytok rá megérteni, hogy micsoda az én értelmem Krisztus titka felől. Micsoda az én felfogó képességem Krisztus felől. Tehát mondom, képes leszel arra, hogy belelás a Szentíráson keresztül egy titokba, amelyet Pál leleplezett, és erre neked van kompetenciád, hogy megérts dolgokat. Igen, mondj erre yes-t. Igen, amen. Képes vagy arra, hogy bizonyos dolgokba belelás, ahogy olvasott Pált. Mert Pál is belelátott. Mert a kegyelem azt hozza létre, ami Pálon volt, hogy megnyitja a kapukat. A szíve kapuját. A kegyelem képes arra, ez egy természet fölötti erő, hogy mások életét bevigyed a te sorsodba. Abba a jó sorsba, amit Krisztus vére megváltoztatott. És ez mindez belül történik. Ez az eleje az egésznek, amiről fogunk ma beszélni sorozatban. Ez az egésznek az eleje, hogy olvasod, vagy hallgatsz Pál tanítására, és az megnyitja a dolgokat, és elkezd rád áradni a Szentírás megértésén keresztül a titok. A kegyelem titka, ami bővölködni akar, és ajándék, ingyen van. Mi annak kegyelem? Hogyan jön az kegyelem? Ingyen. És bővölködni akar, tehát tud növekedni. Van kegyelem kiáradás bőséggel, és tud növekedésbe indulni.